Ugyan kábítószerkereskedelem vágyával rabolták el Nicolas Madurót és feleségét az amerikai különleges erők, hogy aztán majd bíróság elé állítsák, viszont nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy a fő motiváció az amerikaiak számára a venezuelai olaj lehetett. Egyre másra jönnek a nyilatkozatok, akár az elnöktől, akár az elnökhöz közel álló döntéshozóktól, hogy mit szándékoznak tenni a venezuelai, egyébként világ legnagyobb kőolaj készletével, de mennyire éri meg ez vajon, ha tényleg bemennek újra Venezuelába az amerikai cégek? Egyáltalán maradt-e ott az elmúlt évtizedek, hányattatott évtizedek után bármely amerikai cég Venezuelában? Kérdezem Nagy Andrást, az Erste elemzőjét. Szervusz, jó napot!
Üdvözlök, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is. Hát az olajkészlet miatt mindenféleképpen lehet potenciál itt az amerikai cégeknek. Ugye, ahogy említetted, a világ legnagyobb bizonyított olajkészletével rendelkezik Venezuela. Ez nagyságrendileg egy picit több, mint 300 milliárd hordó, és ezzel egyébként megelőzi Szaúd-Arábiát is. Ott különböző becslések vannak, de még a legoptimistább becslések is elmaradnak egy picivel ettől a 300 milliárd hordós készlettől. Tehát ilyen szempontból nézve Venezuelában mindenképpen óriási potenciál van az olajipar számára. Hogyha azt nézzük, hogy milyen állapotban van jelenleg az olajiparuk, akkor viszont az látható, hogy az elmúlt évtizedekben részben az államosítás, részben a szankciók miatt nagyon leromlott a venezuelai olajipar infrastruktúra. Ez egyébként a kitermelési volumeneken is meglátszik. A 90-es évek végén még bőven 3 millió hordó fölött, sőt, akár 3,5 millió hordó napi kitermelést is el tudott érni Venezuela. Viszont ahogy államosították ezt, ugye nem hatékony szervezet jött létre, plusz az amerikai szankciók azért erőteljesen éreztették a hatásukat, így ez jelentősen lecsökkent. A mély pont az nagyjából a 2020-as évek eleje volt, akkor mindössze 500 000 hordós, hogy az alá is beesett Venezuelának a kőolajtermelése, és ezt sikerült mostanra visszatornázniuk, hát nagyjából ilyen 1 000 000 hordóra, egy picit elmarad egyébként az 1 000 000 hordós volumentől Venezuelának a termelése. Hogy ezt így globálisan elhelyezzük, hogy ez mekkora kitermelést jelent, ez a mostani volumenük az nagyjából az OPEC termelésének a nagyjából a 3%-a, ha pedig a globális termelést nézzük, akkor a globálisnak pedig 1%-át teszi ki Venezuelának az olajtermelése. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy a jelenlegi kapacitásokkal és a jelenlegi kitermeléssel nem egy igazán nagy játékos az olajpiac szempontjából Venezuela, de ahogy említettem, azért a potenciál a készletek miatt az óriási itt az olajiparban.
Volt bent amerikai cég, vagy van bent jelenleg amerikai cég?
Egyetlen amerikai cég az jelenleg is működik Venezuelában, ez a egyébként a Chevron, és itt az az érdekesség, hogy bár mindenféle szankció az érvényben van Venezuelával szemben, ugye a Chevron, mint amerikai cég, ezek a szankciók értelemszerűen nem érintették, és ők adnak el jelenleg is, vagy hát múltban is adtak el Amerika számára kőolajat. Itt talán érdemes megjegyezni, hogy a venezuelai kőolaj az egy elég speciális fajta kőolaj. Ez úgynevezett nehéz, sőt inkább szuper nehéz kőolajnak minősül. És ennek a feldolgozása az egy elég trükkös technológiailag nézve. Ugye ez egy nagyon sűrű, nagyon nehezen folyó, nagyon kénes jellemzőkkel bíró kőolajfajta. Ennek egyrészt van az infrastruktúrára negatív hatása, ugye pont emiatt a kénesség miatt, emiatt nagyon korrodálja a különböző infrastruktúra elemeket, például a kőolaj vezetéket, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy az évek alatt drasztikusan romlott a venezuelai kőolaj infrastruktúra, hiszen eleve egy olyan fajta olajat dolgoznak fel, ami nagyon pusztítja úgymond az infrastruktúrát, sokkal gyorsabban kell a javításokat elvégezni ennek az esetében. A másik jellemző, hogy ugye nem is nagyon folyik ez a kőolaj, tehát hogy ténylegesen nehéz a kitermelése és a szállítása a sűrűsége miatt, És a harmadik az pedig a feldolgozási sajátosságok. Ugye amiatt, hogy egy ilyen nagyon nehéz kőolaj, a benzin és a dízelből, ami ugye a legértékesebb része, vagy az egyik legértékesebb része a kőolaj finomításnak, ebből viszonylag kevéset lehet önmagában a venezuelai kőolajból feldolgozni, vagy létrehozni. Sokkal inkább a fűtőolaj, kenőolaj, bitumen, aszfalt származékok azok, amikből önmagában a venezuelai kőolajból sokat ki lehet hozni, csak hát ugye ezek nem annyira értékes részei a finomítói értékláncnak. Viszont Amerikának ugye azért is érdekes a venezuelai kőolaj, mert hogyha a könnyű amerikai kőolajba, amit ugye tipikusan itt a mexikói öbölben, vagy ha Amerikában lennék, akkor amerikai öbölnek kéne nevezni, ott dolgoznak fel, hogyha ehhez bekevernek ilyen nehéz venezuelai kőolajat is, akkor viszont kedvező irányba mozdítható el a kihozatali mix, hiszen a könnyű olajhoz képest megnöveli a dízel kihozatalt, hogyha megfelelő arányban adagolják ezt hozzá. Tehát ez is magyarázza azt, hogy a múltban is miért vett Amerika ilyen típusú kőolajat, és hát nyilván itt részben ezért is, meg hát maga a volumen miatt is hosszabb távon azért ez mindenféleképpen érdekes Amerikának, tehát Amerikának az ellátás biztonságá szempontjából sem mindegy, hogy mekkora amerikai befolyás van a régióban.
Piaci szempontból mennyire érdekes, vagy mennyire nem szokványos a dolog? Kérdezem ezt azért, mert ugye említetted az államosítást, hogy ez volt Venezuelában az elmúlt évtizedekben. A Chevron volt az egyetlen kivétel talán a sok közül, amely még ott tudott maradni. De hát közben az amerikaiak is úgy beszélnek a venezuelai olajról, mintha az egyértelműen az övék lenne, és persze hozzáteszik, hogy majd valamekkora összeget juttatnak Venezuelának, de hát jó ég tudja, hogy ez hogy fog alakulni. Nem okozhat ez a fajta nem megszokott külpolitika előbb-utóbb piaci félelmet? Akár az amerikai olajcégektől, akár az amerikai eszközöktől, hogyha ez túlságosan hosszú ideig lebegtetve marad, hogy majd mi történik ott Venezuelában?
Ami ilyen szempontból szerintem azért példamutató, és érdemes figyelni az, hogy pont ma reggel jelentették be az első megállapodást Venezuela, illetve Amerika között. Ennek keretében Amerika 30 és 50 millió hordó közötti kőolajat fog Venezuelától vásárolni. Ugye nem egy jelentős volumen, Venezuela szempontjából nézve igen, hiszen említettem, hogy napi 1 millió hordós kitermelésük van, tehát ilyen szempontból 30 és 50 nap közötti kitermelési volumen. Ha Amerika szempontjából nézzük, akik napi 20 millió hordó kőolajat fogyasztanak el, akkor meg két napnyi volumenről beszélünk. Tehát, hogy Amerika szempontjából azért nem egy jelentős és nem egy ellátásbiztonsági szintű beszerzésről beszélünk. Viszont ami talán jelentős az, hogy piaci áron történik a tranzakció. Tehát, hogy Amerika kifizeti azt az árat Venezuelának, ami ennek a tényleges piaci értéke, és csak abba szól bele, idézőjelbe téve persze a csakot, mert a normál piaci viszonyok között ebbe se illene beleszólni, hogy ezt a mennyiséget, ezt Amerikába kell értékesíteni. Ugye klasszikusan azért Venezuela a kőolajnak a nagy részét, azt elsősorban Kínában értékesíti, Indiában, Kubába és Mexikóba, és hát ahogy említettem, ugye a Chevronnak a mennyisége az, ami eddig Amerikába ment. Most ezekből egy nagyon jelentős átcsatornázás jelent ezért ez Amerika felé. Tehát ilyen szempontból tény, hogy nem piaci viszonyok uralkodnak, viszont ahogy említettem, normál piaci árat fizet érte Amerika. Ilyen szempontból meg egy piaci viselkedés látható. Az, hogy Venezuelában az új, illetve az átmeneti kormány hosszabb távon mennyire lesz Amerika barát, azért az még mindig erősen kérdéses, tehát azért ott a terrorszervezeteknek, vagy hát a kokain birodalmaknak azért nagyon jelentős befolyása van a térségben, hogy mennyire fog tudni egy stabil környezet létrejönni, mennyire lesz az befektetőbarát, az mindenféleképpen kérdéses, és hát ebből adódóan az is egy nagy kérdés, hogy az amerikai cégek tömegesen és nagy beruházásokkal mikor fognak tudni visszatérni a térségbe.
Nicolás Maduro elnökön és feleségén kívül egyébként mindenki maradt a helyén Venezuelában. A korábbi alelnök lett az idegre, senki nevezett elnök, tehát nem nagyon tűnik úgy, hogy egyébként korábban megválasztott, állítólag megválasztott demokratikusabb jellegű vezetőket jutatnának hatalomra, vagy egyáltalán mikor lehet ott választás. Összességében akkor inkább években mérhető, mire az amerikai nagy olajcégek megmozdulhatnak, és elkezdhetik a befektetéseiket, vagy pedig, ha van egy olyan választási eredmény, vagy olyan alkuk születnek, akkor akár ez hónapok kérdése is lehet.
Bizonyos értelemben akár rövid távon is. Trump elnök arról beszélt, hogy ő szeretné, ha 18 hónapon belül jelentős előrelépések történnének. Erre azért kicsi az esély. Tehát ez egy nagyon optimista, nagyon rövid időhorizont, már csak az infrastruktúra beruházásoknak a nagyságrendje, illetve az előkészítési szükséglet miatt is. Tehát, hogy az, hogy másfél éven belül jelentős beruházások meg tudnának valósulni, az nagyon kis valószínűségű esemény. Általában egy ilyen olajipari komoly beruházás, tehát egy ilyen kitermelési kutat, az több évig szoktak előkészíteni. Elképzelhető, hogy azért vannak a fiókban bizonyos tervek, de akkor is azért ez egy ennél hosszabb időszakot fog igénybe venni. Rövid távon, ami azért mondjuk még így is egy ilyen nagyságrendileg egy éves időtáv, én olyan becsléseket olvastam, hogy ilyen 200 000 hordóval növelhetik majd Venezuelában a kitermelést. Ezek mondjuk úgy, hogy ezek az alacsonyan lógó gyümölcsök, tehát ezek azok a plusz beruházások, amiket viszonylag rövid időtávon gyorsan meg lehet valósítani. Ez ugye elsősorban a most már meglévő, de lerobbant infrastruktúrának a megfelelő karbantartása, felújítása, pici modernizálása, és akkor azért egy ilyen 20% körüli növekedést azt rövid időtávon el lehet érni. Viszont az ennél nagyobb volumenű, tehát az, hogy a 90-es években látott 3-3,5 millió hordó szintre felfuttassák Venezuelának a termelését, azért az valószínűleg hosszú éveknek a beruházási folyamatának lesz majd az eredménye. Nagyságrendileg szerintem inkább ott ilyen 5 éves távban érdemes gondolkodni. És hát a másik még érdekes az, hogy adott esetben milyen ösztönzőket fognak kapni az amerikai cégek arra, annak érdekében, hogy bemenjenek Venezuelába. Ugye egy roppant bizonytalan a térségnek a megítélése, ugye főként politikailag, geopolitikailag, hogy lesz-e valami extra ösztönző, hogy ők vállalják ezt a kockázatot, vagy mindössze a nagyon jelentős készletpotenciál az elégséges lesz ahhoz, hogy ők vállalják ezeket a kockázatokat. Minden esetre ugye egyből a katonai beavatkozás követően azért az volt tapasztalható, hogy az amerikai olajcégeknek az árfolyama az nagyon nagyot ugrott, ilyen 5-10% közötti emelkedéseket láthattunk, már arra, hogy ugye megnyílt a potenciál arra, hogy terjeszkedhetnek a Venezuelában, itt elsősorban az Orinoco völgyben, ugye ez az a térség, ahol nagyon koncentráltan jelen van a venezuelai kőolajtartalék.
Nagy Andrást, az Erste elemzőit hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
További szép napot kívánok!